jelenleg nem úgy néz ki, hogy szoros lesz a küzdelem, mert látjuk, hogy a kormánykoalícióban olyan viták vannak, ami gyengíti azt a lehetőséget, hogy a kormánykoalíció jelöltje megszorongassa Klaus Johannit, hiszen a közvéleménykutatások szerint a jelenlegi államelnök magasan az első helyen áll, és úgy néz ki, hogy nincs kihívója. A szociáldemokrata párt erőlteti Viorica Dencilo miniszterelnököt, de én nem látok benne annyi potenciált, hogy tényleg szoros küzdelemre vigye a második fordulóban Johannittal szemben. Egyelőre az is kérdéses, hogy a kormányfőbe tud-e jutni a második fordulóba. Nyilván, hogy Klaus Johannis államelnöknek az lenne az érdeke, hogy a kormányfővel kerüljön be a második fordulóba, hiszen abban az esetben biztosítva lenne számára a második elnöki mandátum, hiszen toronymagas előnnyel indulna és szállna versenybe a jelenlegi kormányfővel, és az csak ráadás, az csak a habatortán, hogy az Egyesült Államok is kiáll és támogatja a Klaus Johannit. Ennek nyilvánvaló az a magyarázata, hogy az elnök mindig is egy atlantista, Amerika barát politikát támogatott, és ezt Washington itt próbálja meghálálni, tehát ezért fogadta a múlt héten Donald Trump elnök a Fehérházban Johannit.
A szombati szociáldemokrata párti kongresszuson Viorica Dencilo elmondta, hogy szó nincs arról, hogy visszalép az államelnöki jelöltségről a liberálisok és demokraták szövetségének elnöke Călin Popescu Tăriceanu javára. Amennyiben visszalépett volna, mennyire lett volna igazi kihívója Călin Popescu Tăriceanu Klaus Johannisnak?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen komolyabb kihívója lett volna, hiszen Tăriceanunak a politikai tapasztalata és az eddigi közéleti szerepvállalása mindenképpen szorosabb küzdelmet eredményezett volna, hiszen Tăriceanu régi motoros, tehát ő már 1990 óta a politikában van, ami nyilvánvaló hátrány is, hiszen azért ilyen hosszú idő alatt a politikusoknak a tekintélye és a profilja kopik, folyamatosan, de ugyanakkor a tapasztalat szintjén mindenképpen jobb jelölt lett volna, és ami egy kicsit fura az, hogy azt látjuk, hogy a szociáldemokrata párt igazából nem támadja Johannist, a Viorica Dencilo az hétvégi kongresszuson se nagyon intézett támadásokat Johannis ellen, ami azért útva, mert hogy azért az elnökválasztás személyekről szól, és legtöbbször azt láttuk, hogy ilyenkor a személyi konfliktusokat mindig feltörgetik a pártok azért, hogy mozgósítsák a szavazóikat. Ez a dolog megerősíti azt az elméletet, ami hát egyelőre elmélet, nincs rá bizonyíték, hogy egyfajta titkos megállapodás is léphetett a szociáldemokraták és Johannis között. Tény, hogy a szociáldemokrata pártnak nagy esélye nincs ilyen körülmények között, és nem kizárt, hogy ők tudatosan lemondtak arról, hogy arról a reményről, hogy egyáltalán elnököt állíthatnak, és itt igazából egyfajta kármentés zajlik, megpróbálják megmenteni a kormányzatot, hogy minél jobban kerüljenek ki, és majd jövőben a parlamenti választásnak fognak összpontosítani, hogy azt nyerjék meg, mert hogy és ugye azt is látjuk, hogy az elmúlt három elnökválasztáson, ami körülbelül 15 évet ölel fel, a szociáldemokratáknak nem volt sikerült. Tehát egyszer se, kétszer sikerült nagyon megszorongatni a jobb közép jelöltjét, de nem sikerült nyerni nekik.
Ugye itt most még van két jelölt, a Népi Mozgalom párté, a Teodor Paleologu professzort és diplomatát jelölték, illetve hát a Mentsétek meg Romániát szövetség, az USR Plusz jobb közép párt szövetség nevében Dan Barnát jelölték, vagy Barnát. Ők mennyire jöhetnek szóba, vagy egyáltalán mennyire jelenthetnek veszélyt Klaus Johannisra?
Klaus Johannisra véleményem szerint Dan Barna jelenthet veszélyt, tehát ha véletlenül a Fere Plusznak a jelöltje bekerül a második fordulóba, akkor Johannisnak egy picit főhet a feje, tehát akkor nem ülhet olyan kényelmesen, mint hogyha például Döncsilöval kerülne be a második fordulóba, tehát Dan Barnának vannak esélyei, na most nem tudom, tehát azért azt is látjuk, hogy a közvéleménykutatásokban azért Dan Barna nem egy nagyon ismert politikus, nem egy nagyon ismert személyiség, őt azért fel kell építeni. Kérdés, hogy most az Ussere tud-e annyira profi kampányt lefolytatni, és lesz-e elég ideje arra, hogy felépítse őt. Viszont az is tény, hogy számukra ez nem lenne tragédia, ha nem sikerülne, hiszen az Ussere egy új párt, ők az európai parlamenti választáson nagyon túlnyerték magukat, jó eredményt értek el, ők igazából arra készülnek, hogy 2020-ban átvegyik a hatalmat. Tehát nekik a hosszú távú céljuk ez, és nem elsősorban az elnökválasztás. Az elnökválasztás az nekik egyfajta teszt lesz, egy újabb próba arra, hogy lemérjék azt, hogy mekkora a támogatottságuk, és hát a többi jelölt, én a többi jelöltet a futottak még kategóriába sorolnám, tehát igazából nem lehet nekik esélyük arra, hogy bekerüljenek a második próbába.
És akkor ugye itt van az RMDS, hivatalosan még nem állítottak jelöltet, augusztus 30-án lesz a szövetségi képviselők tanácsa, és azon döntenek, de Kelemen Hunor szövetségi elnök a Maszolnak nemrég azt nyilatkozta, hogy hát vállalná az államfőjelöltséget, amennyiben bizalmat szavaznak neki. Általában az RMDS állít államelnök jelöltet, ezúttal milyen előny származna ebből?
Igen, az elnökjelöltségnek kétségtelen, hogy van az a nagy előnye, hogy a jelöltnek a kampány szabályok szerint megvan egy bizonyos megszólalási lehetősége az országos médiában, különböző felületeken, és üzenethordozóként eljuttathat olyan politikai üzeneteket, ami az RMDS számára fontos. Tehát az RMDS mindig is ebből a megfontolásból állított jelöltet, az mind volt, hogy a RMDS jelöltje nem esélyesként száll versenybe, hanem itt az volt a cél, hogy a magyarság követeléseit eljuttassák az ország közvéleményéhez, és hogy elmondják, hogy mit is akar az RMDS, és miért fontosak a kisebbségi jogok. Tehát valahogy így kell szemlélni ezt a jelöltséget is. Kelemen Hunor nehéz helyzetben van olyan szempontból, hogy ő már többször vállalta ezt a megmérettetést. Talán én úgy gondolom, hogy az RMDS-nek nem ártana, hogyha lenne egy más jelöltje. Itt szóba kerültek a nyilvánosságban már más nevek, például egy Cseke Attila vagy Borodi Attila. Nem tudjuk, hogyha ők vállalják vagy nem. Ez a Kelemen Hunor múlt hétvégi nyilatkozata arra utal, hogy talán mégis ő lesz a jelölt, de ezt majd jövő pénteken meglátjuk, tehát ezt így előre nem tudnám én megmondani, de a cél az ez, hogy a magyarság üzeneteit eljuttatni az ország közvéleménye felé. Tehát ez a jelöltségnek a fő célja.
És akkor most egy rövid választ arra a kérdésemre, hogyha megnézzük a jelölt listát, ugye Viorica Dancsila, Klaus Johannis, Theodor Paleologo és Dan Barna, kit támogathat az RMDS szerinted?
Hát amennyiben tehát a második fordulóban, hát egyszer lássuk, hogy ki fog bejutni, nem lesz könnyű, tehát a Johannis és Dancsila közül hát logikusabbnak tűnne az eddigi szövetségek alapján, hogy a kormányfőt támogassák, de nem biztos, hogy ez politikailag hasznos az RMDS-nek. Én azt is el tudom képzelni, hogyha úgy alakul a küzdelem, akkor a választók saját lelkiismeretére bízzák a szavazatot, és maximum az RMDS vezető politikusai elmondják, hogy ők személyesen hogy szavaznak. Erre is volt már példa. Tehát egy ilyen forgatókönyvet is el tudok képzelni. Talán Törícsánó mellé, ha véletlenül Törícsánó megelőzni Ön Csillát, de az kevésbé valószínű, mert hogy a PCD-nek van egy elég népes szavazótábora, egy olyan körülbelül 30%-os szavazótábora, amit annak függvényében, hogy mennyire tud mozgósítani, azért az több szavazót elő tud állítani, mint az ALDE. Ezért mondom, hogy Töricsának nehéz bejutni a második fordulóba, de tény, hogyha Töricsának bejut a második fordulóba, akkor minden bizonnyal őt támogatja.
Van ki mellett kiállni. Borbély Tamás, köszönöm szépen.